Jó reggelt kívánok mindannyiuknak, és örülök annak, hogy ebben az influenza és megfázás zivataros időben is ilyen szép számmal még talpon vannak, notabene előadásra járnak, tartsanak ki, jön a tavasz, a megújulás szellemi és testi mivoltában egyaránt. Én azonban folytatom a múlt órán a rácshibáknál abba hagyott gondolatmenetet, és ha visszaemlékeznek, ott tartottam, hogy a kezdetben bemutatott ideális kristályos állapothoz képest a valóság, a realitás másképpen néz ki. Az az ideális háromdimenziós elrendeződés az csak részben valósul meg. Vannak hibák a kristályos szerkezetben, a valóságban, hétköznapi anyagainkban, és ezeket a hibákat kiterjedésük szerint három csoportba soroltam. Van a pontszerű, a vonalszerű és a felületszerű. Rácshibák csoportja. A pontszerűekkel foglalkoztam az elmúlt órán. A pontszerűek volt a vakancia, az interstíció és a szubstitúció. A vakanciára azt mondtam, hogy magyarul akár hiánynak is mondhatjuk. Az interstícióra azt mondtam, hogy az beékelődés. Értsék ez alatt, hogy nem rácsponton is van részecske. A szubstitúció pedig a helyettesítés. Amikor rácsponton idegen részecske van. Ebből kitalálható, hogy az első kettő az színfémekben fordul elő, ötvözetekben azonban mind a három. Ötvözetekben mind a három. A vakancia interstíció páros. Ami egy sajátos jelenség, és Schottky-Frankel hibapárnak nevezik. Azért érdekes, mert azt a entrópia statisztikus értelmezésén alapuló gondolatot nagyon jól alátámasztja, notabene leírja a valóságot. Miről van szó? Miért lesz egy színfém kristály szerkezete hibás? Miért fordul elő benne vakancia interstíció, és egyébként hogy jön létre? Kezdjük hátulról. Hogy jön létre? Hát kétféleképpen is létrejöhet. Először úgy, hogy amikor építkezik a rács, értsék ez alatt, hogy olvadékból kristályosodik, akkor rosszul épülnek be az atomok a rács szerkezetbe. Ugye van az olvadék állapotban mozgó atomok halmaza, majd pedig a kristályosodási front mentén az atomoknak el kell foglalniuk a háromdimenziós rendnek megfelelő helyüket. Hát véletlenül rossz helyre épül be, vagy véletlenül nem épül be atom a kívánt helyre, a szükséges helyre. Ez amikor építkezéskor jön létre valamely pontszerű hiba. Ha mégis tökéletesre sikerülne, rendkívül nagy energiával, időbefektetéssel meg lehet közelíteni az ideálist, az ideálist elérni, hát az olyan mennybéli. Ha mégis, akkor emlékezzenek csak vissza arra múlt órán. Bemutatott ábrára. Ugye ez a görbe volt a szabad entalpia görbe, aminek a minimuma nem zéró. Hiba helynél van, ezt csak emlékeztetőnek hoztam elő. Kiugrik, képzeljék el, kiugrik a rácspontról a jó helyen lévő atom. Nincs máshová ugornia, mint interstíciós helyzetbe. Miért teszi meg? Azért, mert neki volt olyan nagy az egyedi energiája, hogy a körülötte lévő atomok kötőerejét lebírta győzni, kilépett a rácspontjából, arrébb lépett, és egy interstíciós helyen tért magához. Létrejött a vakancia interstíció páros a tökéletes rend előzményéből. Ez azért érdekes, mert ha ezt nem tudtuk volna meg, hogy így van, akkor nem tudnánk annak sem magyarázatát, hogy a diffúzió, szilárd halmazállapotban a diffúzió hogyan működik. Mi a mechanizmusa? Erre a diffúziós gondolatra még majd a reális rácsok után kicsit részletesebben ki is fogok térni. Hát ezek a pontszerű rácshibák, s meg kell még jegyeznem, hogy ötvözeteinkben az ötvöző fémek atomjainak elhelyezkedése, az lehet interstíciós és szubstitúciós, mert ugye interstíció esetén nem csak saját atom lehet rácsközi helyen, hanem idegen atom is. Beszélhetünk interstíciós ötvözetről és szubstitúciós ötvözetről. Interstíciós ötvözet mindig korlátozott oldó képességet mutat. Ez azt jelenti, hogy a két ötvöző fémnek az elegye szilárd oldat, ezt a szót kérem, hogy már próbálják meg úgy érzékelni, hogy mit takarhat az, hogy szilárd oldat. Nem lehet akármilyen az összetétel. Csak valamilyen oldott maximumig képzelhető el az ötvöző tartalom. Van azonban olyan fémpáros, illetve több fém együtt, amikor korlátlan az oldó képesség. Teljesen mindegy, hogy melyikből mennyi van. Mindegyik homogén fázist fog eredményezni. A szubstitúciónak feltétele van. A korlátlan oldódású szubstitúciós szilárdoldatnak feltétele. Pro primo, hogy a két fém azonos rácsszerkezetű legyen. Azonos rácsszerkezetű. Pro secundo, az atom, illetve ion átmérőjük közelessen egymáshoz, tehát atom, illetve ion átmérő közelessen egymáshoz, s pro tertio, az elektron szerkezetük hasonlatos legyen egymáshoz. Ez a három feltétele van annak, hogy korlátlan oldódású szubstitúciós ötvözetünk legyen. Miért jó ez nekünk? Azért, mert így tudok olyan ötvözetet létrehozni, ami homogén, egyfázisú, tehát nem jöhet benne létre galvánelem. A korróziónak legjobban ellenálló ötvözetek homogén, egyfázisúak. No, hát ennyit a pontszerű rácshibákról. Lépjünk tovább vonalszerű rácshibák. Vonalszerű rácshibák, ezeket diszlokációknak nevezik. Diszlokációk. Na, járjuk először körül ezt a gondolatot. Ez a gyökere a fémek alakváltozásának. Tudják jól, a fémek képlékenyen alakíthatók. Kovácsolhatók, hengerelhetők, sajtolhatók, folyathatók, és így tovább. De azt tudniuk kell, hogy a fémek alakváltozási mechanizmusának semmi köze nincs az agyagéhoz, vagy a kátrányéhoz, vagy a sűrűn folyó üvegéhez. Teljesen más az alakváltozás mechanizmusa. Mi a lényegi különbség az összes többi és a fémeké között? Hát tudják már, hogy a fémek szilárd halmazállapotban kristályos szerkezetűek. A pingpongos játékból azt is tudják, hogy a kristályos szerkezetben vannak atomsíkok, s vannak tömör atomsíkok, pontosabban az adott szerkezetben legtömörebb atomsíkok, s már többször említettem, hogy ezek a legtömörebb atomsíkok maradnak egyben, és ezek fognak egymáson elcsúszni. Emlékezzenek vissza, a felületen középpontos kockarácsnál többször előhoztam már ezt az 1-1-1 Miller indexű atomsíkot, ami a lehető legtömörebb elhelyezkedést jelenti egy atomsíkban. Ezek fognak egyben elmozdulni, de azt is tudják, hogy a kapcsolzárójelbe rakott 1-1-1, ez 4 egymással nem párhuzamos sík sorozatot jelent. Tehát 4 nem párhuzamos síkok sorozata mentén játszódik le az alakváltozás. A fizikusok, miután idáig eljutottunk gondolatainkkal, elkezdték kiszámolni, hogy mekkora erőre van szükség, hogy ezeket a síkokat egymáson elcsúsztassák. És így kiszámolták, hogy milyen szilárdságúaknak kell lennie a fémeinknek. Kiszámolták, megmondták a mérnököknek, mérnökök meg megmérték, lásd szakítóvizsgálat például, és kiderült, hogy köze nincs egymáshoz a két adatnak. Több nagyságrendnyi különbség volt a két adat között, a mért és a számított között. Nagyságrend alatt ugye a tízes szorzókat kell érteni. Hol a hiba? Ők nem tudnak számolni, vagy mi nem tudunk mérni? Hát, egy darabig még kötözködtek, míg nem aztán kiderült, hogy jó, az igaz, hogy ezek a tömör atomsíkok csúsznak el egymáson, de nem úgy, ahogyan azt kezdetben feltételezték, hogy ezek ilyen merev táblaként csúsznak el egymáson. Nem, az nem úgy történik, csókolom. A természet ennél rafináltabb, és most kell elszakadnia gondolataiknak a kemény kis pingponglabdák világától, mert a sajnos hiba, minden modellben, minden ilyen közelítésben van valami hiba. Az atomok nem olyan kemények, vagy exakt határúak, mint ahogyan az a pingponglabdák esetében van. Nem, hát ott a határ az olyan diffúz. Egy kicsit összenyomhatóak az atomok. Egyébként gondoljanak bele, a legkeményebb anyag is egy hatalmas semmiből áll, mert hát vegyünk mondjuk egy vasatomot példaként. A vasatomnak a magja az legyen mondjuk ilyen egyméteres gömb. Akkor a elektron, hát az ilyen öklömnyi. Igen ám, de az öklömnyi elektron valahol Tatabánya meg 60 környékén kering. Közötte a nagy semmi. Tehát amikor valakit fadarabbal nem ávassan, mert az még csúnyább, fadarabbal fejbe vágnak, hát a nagy semmivel ütötték fejbe. Puha. Kicsikét puha a atomoknak a gömböcskéje. Mit jelent? Azt jelenti, hogy összenyomható. És valójában ez is történik, amikor alakváltoznak a fémek, akkor vannak olyan atomok, amiket egy kicsikét összenyomnak. Még egy kicsikét máshonnan megközelítem, hogy kézzelfoghatóbb, hétköznapi tapasztalatukból fakadó kapaszkodójuk is legyen. Legyen az a játék, hogy otthon nagy takarítás van, jó? Nem jó, de hát kell. Pláne most itt tavasszal. Nagy szobába főszedik a perzsaszőnyeget, kitakarítanak, főtörülnek, parketta föltörül, perzsaszőnyeg vissza. Kigurítják, hát na, hogy nem oda kerül a perzsaszőnyeg, ahova kéne. Csak úgy két ujjal van arrébb, de a házi asszonynak a szemét nagyon böki, mert ugye a parkettát kiszívta a nap, és látszik, hogy jaj, nem itt volt az, hanem 2 centivel arrébb. Mit lehet csinálni? Hát ez a szörnyű nagy nehéz szőnyeget vissza kell rakni a helyére. Hát van az orosz népmese, talán emlékeznek a répa, nagypapa, nagymama, a sor végén, ha jól emlékszem, kisegér van, és belekapaszkodnak a szőnyegbe, répába szőnyegbe, és elkezdik húzni. Hát, hogyha sikerül megmozdítani, és nem estek hanyat, akkor általában az szokott lenni, hogy túlrántják a szőnyeget, kezdődik a túloldalról az egész előről. Így csinálja az, aki nem tanult anyagismeretet. Mert aki tanult anyagismeretet, az előveszi a diszlokáció elméletet. Hogyan csinálja az, aki ismeri a diszlokációk működését? Innentől arra felé kell ennyivel arrébb vinni ezt a teljes pacsorozatot magával, vagy letakaró szőnyeget. Azt kell tenni, hogy itt ezen az élén ennyivel megtolom. És akkor rááll ide is egy gyerek, meg oda is, meg oda is, meg oda. De ilyen kisgyerekek is elegendők hozzá, mert ugye a szőnyegben létrehozott hullám mindkét oldala energetikai szempontból egyenlő. Tehát a szőnyeg nem akar visszajönni. Hát csak a biztonság kedvén ráül. És utána egy másik gyereket meg a hullámmal együtt végigkergetek rajta. és a másik oldalon pedig feloldódik a hullám, és nincs oda, amennyit itt megtoltam, az ott felszabadul, annyival került arrébb a szőnyeg. Így működik a diszlokáció elmélet az atomok esetében is. Na jó, de hát most már azért legyen vége már a mesének. Nézzük csak meg, hogy hogyan néz ez ki. Legyen egy kristályos szerkezetünk. Na, kedvükért még egy sort rárakunk. És itt legyen egy F erőhatás erre a rágyszerkezetre. Hozzuk létre ezt az atomi elmozdulást, a másik végül azonban még nem mozdult el. Itt összenyomódtak az atomok, rugalmasan alakváltoztak az atomok, mint a gumilabda. A végén feloldódik a diszlokáció, amit az elején betápláltam. Nézzük meg ezt energetikailag. Az triviális, hogy amikor létrehoztam a diszlokációt, a szőnyegben a hurkot, akkor energiát kellett befektetnem, hiszen ezeket az atomokat össze kellett nyomnom. De amikor felszabadult a nyomás alól az atom, akkor ez a befektetett energia visszatérült, felszabadult. Hát akkor amit befektettem, az visszajött. Hát emberök, hát akkor erőhatás nélkül lehet a fémeket alakítani. Így van ez? Hát ez nem van így. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Miért nem igaz? Hát sok oka van ennek. Sok oka van ennek. Vegyük az elsőt. Akkor, amikor hajtom a hurkot, a szőnyegben ezt a hurkot, igaz, hogy energetikailag a két oldal az szimmetrikus. De anyagok, atomok mozdulnak el egymáson, és szilárd állapotban az anyagban belső surlódás van. Belső surlódás van. Hát, tetten tudom én ezt érni. Igen, igen, tetten tudjuk érni. Nem tudom, hogy ki mennyire műszaki, technikai beállítottságú, s volt-e már szerencsétlenségük, hogy elfelejtettek magukkal csípőfogót vinni, amikor a drótból egy darabot le akartak választani, és hát valakitől már látták, hogy úgy is lehet az, hogy csókom, elkezdjük hajlítgatni a drótot. Elkezdjük hajlítgatni, és egy idő után eltörik. Nem tudom, hogy felfigyeltek-e arra, hogy a hajlítgatás során felmelegszik a drót. Ha még nem tapasztalták, próbálják ki, ez fog történni, a belső surlódás hővé fog alakulni. És ott nyelődik el az energia. A belső surlódás leküzdésére fordítódik. Kettő. Az előbb mondtam, hogy több csúszási sík van, notabene minden csúszási síkban, hogyha az egy-egy síkot nézem, mindegyik csúszási síkban három csúszási irány. Ez mit jelent akkor? Azt, hogy a szőnyegben a hullámot én nem csak ebbe az irányba tudom kergetni, hanem abba az irányba is. Ráadásul ez a szőnyeg is, mint minden hasonlat, ez is hibás. Itt három dimenzióban kell gondolkodni. Ezek a diszlokációk, ezek térbeli vonalakként közlekednek a kristályban. És ezek a diszlokációk képesek ütközni egymással, a diszlokációs vonalak, ütközni egymással, s megállítja egyik a másikat. Halmozódni képesek a diszlokációs vonalak. Húha, ezt is tetten tudom érni? Hogyne? Menjünk megint vissza a drótjátékhoz. Aki olyan anyagot választott eltörésre, aminek nagy a belső surlódási energiája, magyarul gyorsan fölmelegszik a drót, egy idő után tényleg velem is előfordul, hogy jó, de most már tényleg meleg, és akkor arrébb fogja az ember, hogy ne süsse a kezét. Mi fog történni? Hát, jobban nem jár az ember ennek ellenére, mert a következő fog történni. Van az egyenes dróton. Megfogom így. Meghajlítom, jellemzően középen fog meghajolni. Amikor visszahajlítom, soha nem ugyanazon a helyen fog visszakanyarodni. Miért? Hát egy dökség. Hát ott törje középen nekem, légy szíves. Hát nem véletlenül hajlítottalak meg. Igen ám. De ahol először meghajlítottam, ott létrehoztam már egy halom diszlokációt, és azok elindultak valahová. Ahol nem görbült a drót, ott nem keletkezett diszlokáció, hiszen nincs alakváltozás. Amikor visszahajlítom, hát hogy az a rész fog alakváltozni, ami eddig még nem. És aztán megint visszahajlítom, és az anyag mindig megkeresi azt a részt, ahol a legkevesebb a diszlokáció. Ahol a legkevesebb. Mi ennek a következménye? Bármennyire is fájdalmas, de akkor tudom a leggyorsabban eltörni a drótot, ha a lehető legközelebb fogok meg két pontját. Minél távolabb, annál tovább fog tartani a hajlítgatás a törésig. Lefordítva. Egy adott térfogatba, anyagtérfogatba be kell vinnem annyi diszlokációt, annyi hibát, hogy az anyagnak kimerüljön az alakváltozó képessége. amikor az adott térfogatban már nincs alakváltozási lehetőség, mert az összes diszlokációs mozgás lehetőségét kimerítettem. A vonalak egymást akadályozó, blokkoló mozgása miatt. Így működik a fémek alakváltozása, és így jutunk el oda, hogy az alakváltozó képesség végén a törés van. Ezt nehogy azt higgyék, hogy csak dróthajlítgatással lehet így elérni. Egy rossz hengerlési technológiával, lemezhengerlésről van szó. Ha rosszul terveztem meg a hengerlést, a táblalemez fog felszakadni. Belül, a táblán belül szakadási vonalak, szakadások jelennek meg. Ilyet ma már nem csinálnak, hiszen ennyire idétlen hengerészek nincsenek. Régen sem a hengerész volt nagyon idétlen, hanem jellemzően a berendezés volt, kevéssé kézben tartható, illetve az anyagok nem voltak olyan tökéletesek, hogy a tervek szerint tudtak volna hengerelni. Jaj, hát akkor álljon már meg a gyalogmenet. A diszlokációk, ha így halmozódnak, és az anyag térfogatában csak valamennyit visel el az anyag, akkor ennek valami mérőszáma kell, hogy legyen, valahogy le kell tudnunk írni. Igen, le tudjuk írni, és ez a diszlokáció sűrűség. Diszlokáció sűrűség. Ennek kétféle leírása van, az eredmény persze ugyanaz. Definíciószerűen. Egy. A térfogat egységben lévő térfogategységben lévő diszlokációs vonalak összhosszúsága. Ebben az esetben ugye méter per köbméter például a mértékegysége. A másik megfogalmazás szerint a felületegységen áthaladó, és kérem ezt a szót, hogy áthaladó, húzzák alá, diszlokációs vonalak száma. Ennek a mértékegysége 1 per négyzetméter. Látják, hogy ugyanoda fog vezetni mind a két mérés vagy definíció. Ez szerelem kérdése, hogy ki melyiket alkalmazza. Azért mondtam az előbb, hogy az áthaladót húzzák alá, mert tipikus zárt helyi hiba, hogy valaki úgy fogalmaz, hogy az egységnyi felületben lévő diszlokációk száma hibás, mert feltételezi, hogy a felületben benne van a diszlokációs vonal. Nem erről van szó, hanem amelyek átdöfik ezt a tetszőlegesen felvett síkot egységnyi felületet. A diszlokációs vonalakat legegyszerűbben ezzel a kis ábrával lehet jellemezni. És ezzel a szimbólummal jelezzük a diszlokációs vonal helyét. A diszlokációs vonal a táblára merőleges vonal jelen esetben. A táblára merőleges vonal. Nyilván a tábla síkja egy atomsík. Tehát a diszlokációs vonal a tábla síkjára merőleges. A diszlokációs vonalat is lehet matematikai módszerekkel jellemezni, ennek az elve a Burgers-kör, illetve a Burgers-vektor. Mit értünk Burgers-kör alatt? Az értelmezés szabálya úgy szól, hogy végy a diszlokációs vonalra merőleges atomsíkban a diszlokációs vonaltól kellő távolságra egy rácspontot. Mit értsünk az alatt, hogy kellő távolságra? Azt, hogy ennek a pontnak a környezete már az ideális rácsnak megfelelő rácspont távolságokat mutassa. Tehát ebben a pontban már az ideális rácspont távolságok érvényese. Itt ugye nem igaz. Itt nem igaz, mert itt össze van nyomva, itt meg szét van húzva, tehát itt a diszlokációs vonal közvetlen környezetében a távolságok nem az előírt értékek. Majd pedig járd körbe a diszlokációs vonalat ebben az atomsíkban. Mégpedig úgy, hogy mindig rácspontról rácspontra lépj, és az egyes lépések eredője legyen zérus. Hú, ezt meg hogy kell érteni? Hát kezdjük el. Lépjünk jobbra 1, 2, 3, mondjuk 4-et, majd lefelé 1, 2, 3, 4-et. Most a felső jobbra lépés 4-et nullázzuk ki 4 darab balra, vektorral 2, 3, 4, majd pedig a lefelé 4-et fölfelé 4-jel 1, 2, 3, 4, és hoppá! Nem jutottam vissza a kiinduló pontba. Az, hogy záródjék a vektorfolyam, szükségem van még egy lépésre, még egy vektornyi ugrásra, és ez lesz a Burgers vektor. Ez lesz a Burgers vektor, amit kis b-vel jelölnek. A Burgers vektor merőleges a diszlokációs vonalra. A Burgers vektor nagysága és iránya jellemzi a diszlokációs vonalat. Tehát a Burgers vektor szolgál a diszlokációs vonal jellemzésére. Az összes tulajdonságát leírja. Hát eddig jól el voltunk azzal, hogy ezzel a szőnyeg képpel éltünk. Mintha csak ez az egyféle vonalszerű hiba lenne. Mondom maguknak, hogy nem így van ez. Ez létezik, és ezt úgy hívják, hogy éldiszlokáció. Ez az éldiszlokáció. Van egy másik diszlokációs típus, vagy diszlokáció típus, ezt pedig úgy hívják, hogy csavar diszlokáció. Hát, és a csavar diszlokációt meg hogy lehet elképzelni? Hát úgy, hogy rakjanak egymás fügyibe egy csomó kartonlapot. Ezt a halom kartonlapot innen maguk felől hasítsák be középig. És ezt az egész halmazt a behasítás mentén tolják el egy karton vastagságnyit. És ahogyan egymás mellé kerültek a kartonok, ott a ragasszák össze. Mi lesz ennek a következménye? Ha elindulnak fölülről, s körbejárják a diszlokációt, soha nem fognak ugyanoda visszaérkezni, igaz? Mindig egy szinten lejjebb fognak jutni. Ugyanaz a helyzet, mint itt. Körbejárják a diszlokációt, és mégse ugyanabba a pontba kerülnek. Most is van Burgers vektor, de most nem merőleges a diszlokációs vonalra, hanem a csavar diszlokáció tengelyével párhuzamos lesz. Tehát csavar diszlokáció esetén a Burgers vektor párhuzamos a csavar diszlokációs tengellyel. Ez a két tiszta diszlokáció típus van, és a harmadik az első kettőnek a kombinációja, és térgörbe diszlokációnak hívják, magyarul az él és csavar diszlokáció együttes megjelenése. Hát, hogyha azt hiszik, hogy ez csak ilyen elméleti fejtegetés, akkor tévednek. Tévednek, mint ahogyan tévedtek a fizikusok, amikor azt hitték, hogy ez így van. Hogy van él meg csavar diszlokáció, erre már rájöttek. Na de az, hogy még a kettőt kombinálja is, Tudják, amikor a mezőgazdasági repülőgéppel a Parasz bácsi fölment, és erre gondoltam, erre nem gondoltam. Nem fejtem ki, a mosolyból hallom, hogy sokan ismerik a dolgot. Mindaddig, amíg Ruszka, ki hallotta Ruszka nevét? Na majd megtanulják. 1923-ban ő volt az, aki megépítette az első elektronmikroszkópot, és az elektronmikroszkóp felfedezése egy olyan világot nyitott meg az anyagtudománnyal foglalkozók számára, amilyenről fogalmunk nem volt. Beleláttunk az anyag kristályos szerkezetébe, és akkor fedezték fel, látták a képet, hogy jé, van térgörbe diszlokáció. Van térgörbe diszlokáció, és végre kitört a béke a fizikusok és a mérnökök között, mert hogy a fizikusok is átszámolták a korábbi szilárdsági jövendőlésüket, a mérnökök még mindig ugyanazt mérték, mi nem szoktunk olyan sokat változtatgatni a dolgokon, de ők figyelembe tudtak venni egy újabb jelenséget. Jelesül rájöttek arra, hogy a diszlokációknak az az energiaigénye, hogy be kell fektetni a szüléshez, ez nem mindig kell. Mert a diszlokációknak van egy kiapadhatatlan forrása. Hogyan is néz ki ez a diszlokáció kiapadhatatlan forrás, amit egyébként Frank Reed forrásnak neveznek. Hogyan működik ez a Frank Reed forrás? Hát egy kicsikét érdekes rajzok fognak következni. Kérem, hogy ne vegyék zokon, nem én tanáltam ki, ilyen a természet. De ez nem baj. Ez a kis szakasz a végén ezzel a két kis keresztecskével legyen egy diszlokációs vonal, aminek a két vége rögzített. Mi az, hogy rögzített a két vége? Hát ez azt jelenti, hogy ott például a rácsban van egy olyan nagyméretű hiba, ami nem engedi el a diszlokációs vonalat. Ez most ahogy kell. Ezt precipitátumnak szokták nevezni, de ilyen mélységben nem megyünk majd, hogyha MSC-sek lesznek. De hogy mégis valami kapaszkodó legyen. Egy ilyen például, amikor a perzsa szőnyegbe két darab százas szöget bevernek a parkettában, vagy a szőnyegen keresztül a parkettában. Na ott, hogyha van egy vonalhiba, egy diszlokáció a két százas szög között, akkor tuti nem fog elmozdulni. Vagy legyen egy kétlábú foteljük. Ugyanezt teszi. Mi történik akkor, hogyha a két rögzített pont közötti diszlokációs vonalon keresztül akarom én ezt a szőnyeget arrébb vinni? Hát először nézzük meg az elméletet, utána kitaláljuk, hogy ez gyakorlatban hogy van. Hát az fog történni, hogy így kihajlik a diszlokációs vonal. Aztán hajtsuk még ezt a diszlokációt, és valami ilyesmit fogunk kapni. Aztán egy egészen érdekes forma alakul ki. És ugye itt van az érdekesség. Mi ott az érdekesség? A Burgers vektorok. Itt van a csavar és az ill-diszlokáció. Burgers vektorok. Az egyik esetben, ebben a környezetben így áll a Burgers vektor, a másik oldalon pedig lefelé áll a Burgers vektor. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy találkozik a két diszlokáció, és kioltja egymást. Kioltja egymást, ami úgy jelentkezik, hogy az egy vonal két vonallá esik széllyel. Itt szétesik a diszlokáció. Született egy új diszlokációs vonal, anélkül, hogy létre kellett volna hoznom. Egyszerűen a kioltással szakadt ketté a vonal. Ez a diszlokáció kiapadhatatlan forrása. Majd amikor a transzmissziós elektronmikroszkópiánál járunk, majd hozok maguknak olyan felvételt, amiben egymás hegyibe egy halom ilyen diszlokációs vonal gyűrű látható, jeléül annak, hogy ez a folyamat végtelenszer ismételhető, végtelen tervezően macskakörömben, mert a diszlokációk halmozódása egy idő után töréshez fog vezetni. És hogy van ez a szőnyeg esetében? Hát, gondoljanak bele, ha le van verve két darab százas szög, áthajtok egyszer rajta egy diszlokációt, arrébb ment a szőnyeg, és a két szög között gyűrődés van. Újra nekirugaszkodok, megint áthajtok rajta egy hullámot, a gyűrődés nem fog megszűnni, hanem még bonyolultabb gyűrődés lesz belőle. Máshonnan megközelítve. Ha valaki rosszul rakta föl a fotelt a szőnyegre, úgy, hogy összegyűrte alatta a szőnyeget, létrehozott egy diszlokációs hurkot, nem fogja tudni kivenni belőle. Nem tudja kivenni, föl kell emelni a fotelt, kisimítani a szőnyeget, úgy vissza. Benne marad a diszlokációs hurok a szőnyegben. Ha nem hiszik, járjanak utána, addig, amíg papa, mama jó meg nem veri magukat, hogy tönkretették a perzsa szőnyeget. És most látom, hogy egy kicsikét túlnyújtottam ezt az előadást, úgyhogy most 15 perc szünetet azért megérdemelnek. Köszönöm. Kolleginák és kollégák, volt a pontszerű, volt már a vonalszerű, eljutottunk a felületszerű rácshibákra. Felületszerű rácshibák. Hogyan kell ezt értelmezni? Már többször éltem azzal a kifejezéssel, hogy színfém. Színfém magyarul egyféle anyag, egy fázis, egy kristályszerkezet, akkor miféle hiba lehet még benne? Hát azt is mondtam, hogy gyakorlati anyagaink, szerkezeti anyagaink nem egy kristályból állnak, hanem több kristályból, több szemcséből, magyarul polikristályosak a hétköznapi anyagaink. Hát, miben különbözik akkor két kristály, hogyha szerkezete azonos? Hát egészen egyszerűen kristálytani orientációjában különbözhet. Magyarul, ha van két szemcsém, közöttük egy határ, egészen a határig igaz, hogy ebben is így áll a három kristálytani főtengely, ebben is igaz, hogy így áll, egészen a határig. A határon valami zavar van. Miféle lehet ez a határzavar? Mi hogyan tudnám jellemezni ezt a zavart? Hát tulajdonképpen két módon is jellemezhetem a határ sajátosságát. Az egyik az a koherencia, a másik pedig a szökhiba. Talán a szökhibát a legkönnyebb átlátni, mert hogy a három kristálytani tengely egymással bezárt szögét kell vizsgálnom, és ez alapján beszélhetek kisszögű és nagyszögű szemcse határról. Kisszögűre fémek esetében akkor szokták mondani, kisszögűnek mondják, hogyha körülbelül 7 foknál kisebb ez a szög különbség a főtengelyek között. A nagyszögűeknél nyilván ennél nagyobb. Hogyan kell azonban a koherenciát értelmezni? Koherencia alatt értsék azt, hogy a határon lévő atomok egyértelműen hozzárendelhetők a bal és a jobb oldali kristályhoz egyaránt, vagy sem. Na, akkor ezt most egy kicsit tárgyaljuk ki. Legyen egy kockarácsunk, legyen mondjuk egy térben középpontos verziója. Térben középpontos kockarács. A tábla síkjában nézzenek ki így az atomok egymáshoz képest, s hogyha ez is A, meg ez is A, akkor feltételezhetem, hogy ez egy 0-0-1-es atomsík. Nulla nulla egyes atomsík. Legyen itt egy szemcse határ, és a szemcse határ másik oldalán pedig a tábla síkja legyen az 1-1-0. Melyik az 1-1-0? Ez a sík. Ebben a síkban az atomok elrendezése a bal oldalhoz képest különböző, mert itt vízszintes irányban gyök kettőször rá a távolság. Ezek az atomok mind a két oldalhoz azonos igazsággal tartoznak. Ez tehát egy nagyszögű, koherens szemcsehatár. Nagyszögű, koherens szemcsehatár. Azért, mert a határon lévő atomok mind a két kristályhoz egyenértékűen tartoznak. Van egy másik speciális koherens szemcsehatár. Emlékezzen csak vissza! Múlt órán volt szó arról, hogy a legtömörebb atomsíkból két brövérács építkezik, a hexagonális és a kolleginának. Nagyon jól kell tudnia. Na melyik? Nem maga segített múlt órán a kötőtűvel? Na! Azaz, mondja csak hangosan. A felületen középpontos kockarács. Miben különbözött a kettő? Abban, hogy a hexagonálisban AB, AB, és így tovább volt a legtömörebb atomsíkok elrendeződése, az FKK-ban pedig ABC, ABC, és így tovább volt az elrendeződés. Hogyan alakul ki itt hiba, felület jellegű hiba? Úgy, hogy az A, B, A, B után téved az anyag az építkezéskor, és egy C következik, de utána már tudja a dolgát megint. Itt tehát ez a szemcse határa, és mivel ez egy tükörsík egyben, iker határnak hívják. Iker határ másképpen rétegződési határ, vagy a rétegződési hiba. Hogyan néz ki ez az FKK esetében? Van az ABC, ABC, de utána téved az anyag, és CBA, CBA, és itt tovább folytatódik. Jelen esetben itt van az iker határ. Ugyanúgy, ahogyan ebben az esetben a nagyszögű koherens szemcse határ, sík, atomsík, nem lehet görbe, az ikerhatár sem. Az ikerhatár is mindig sík. Ilyen ikerhatárokat azokban a fémekben lehet könnyen felfedezni, melyek a vizsgálat hőmérsékletén felületen középpontos kockarácsúak vagy hexagonálisak. Hogyha mikroszkópon megnéznek egy szemcseképet, a maratott képen látszanak a szemcsehatárok, és az ikerhatár úgy ismerhető fel, hogy egyenes vonalak által határolt területek látszanak. Ezek az egyenes vonalak maguk az ikerhatárok. Más szóhasználattal rétegződési hibák. Ezek soha nem lehetnek görbék. Ellentétben a fémekre leginkább jellemző nagyszögű inkoherens szemcsehatároktól nagyszögű inkoherens szemcsehatár, és az inkoherens kifejezés alatt értsék azt, hogy most a határon van egy sáv. Van egy sáv, amely sávon belül az atomok rendezetlenül helyezkednek el a térben, és nem lehet eldönteni, hogy egyik-másik atom melyik szemcséhez tartozik. Melyik szemcsének a kristály szerkezetéhez tartozik. Az atomok távolsága egyik oldalnak a kívánt távolságának sem felelnek meg. Hát, kedves kolléginák és kollégák, ennyit a reális rácsokról, ennyit a kristályos szerkezet hibáiról. Ezekről még később is szó lesz, úgyhogy ezt nem lezártam, hanem ezt a tárgyalási kört most befejeztem. S kezdenék egy új gondolatmenetet, aminek már az óra elején megágyaztam, jelesül a diffúzió gondolatmenetét. Veszem most elő. És rögzítem azt, hogy a diffúzió az egy anyagtranszport. Anyagtranszport, ami részecskék, atomok mozgását jelenti. A diffúzió az az atomok mozgásával valósul meg, s véges tömegű anyag mozgatásához természetesen energiára van szükség. Tegyék föl mindig a kérdés maguknak, hogy mi az energia fedezete egy adott jelenségnek. A diffúziónak mi az energia fedezete? Két gondolatot kell szem előtt tartaniuk. Színtiszta anyagokban az ember azt hinné, hogy nincs is diffúzió. Hát ez nem igaz. Van, és ezt úgy hívják, hogy öndiffúzió. öndifúziós, hogy a jelenség valóban létezik, azt már régen igazolták, legegyszerűbben belátható bizonyíték, kísérleti bizonyíték, tegyünk egy darab fémet, és annak izotópját, szorítsuk össze a kettőt, hagyjuk magára, majd válasszuk előket, és azt fogjuk látni, hogy a korábban nem sugárzó anyag is sugároz, a másiknak a sugárzás intenzitása pedig nem a felezési időnek megfelelő mértékben csökkent, hanem annál erősebb mértékben, magyarul anyagvesztés jött létre az izotóp tömb tekintetében, pedig csak arról van szó, hogy az atomok kicserélődtek. Utalok vissza a vakancia-interstíció páros keletkezésére, valamint a vakancia és interstíció vándorlására. Mert a diffúziós folyamatoknak a mechanizmusa az a pontszerű rácshibák vándorlásával valósul meg. Tehát a diffúzió a pontszerű rácshibák vándorlásával jön létre. A hajtóerő az vagy a entrópia statisztikus eloszlásából következően fedezett. Ugye tudjuk, hogy mindig vannak nagyobb és az átlagosnál kisebb egyedi energiával rendelkező részecskék. S ha nem ez, akkor lehet még másodikként a koncentráció kiegyenlítődés, ez nyilván már nem színfémek esetében, hanem ötvözetek esetében. És mint majd látni fogják ötvözetek esetében, a diffúzió hajtóereje lehet egy új fázis képződésének a termodinamikai energiafedezete. Mindezek a diffúziót, az anyagtransportot eredményezhetik. A diffúzió mértékének leírására pedig a Fick egyenletek szolgálnak. A Fick egyenletek, és ebből két féle van. Az első az idő egység alatt a nagy A felületre merőlegesen diffundált anyag mennyiségét adja meg. Tehát időegység alatt a nagy A felületen át diffundált anyag mennyiségét adja meg. A koncentráció gradiens és a D diffúziós együttható függvényében. A nagy D diffúziós együttható függvényében. koncentráció gradiens a diffundáló anyag koncentráció változását jelenti egységnyi távolságban. Ezért a dc per dx hányados, ez maga a koncentráció gradiens. Minél nagyobb a koncentráció gradiens, annál több anyag fog az A felületen át diffundálni. És nyilván minél nagyobb a diffúziós együttható, annál több anyag fog diffundálni. A negatív kitétel azért, mert a gradienssel ellentétes irányú a diffúzió iránya. Mi ez a diffúziós együttható? Ez áll egy anyagjellemzőből, amit diffúziós állandónak hívunk. Ez a D0. És egy exponenciális tagból, és az exponenciális tagban a Q az a diffúzió aktiválási energiája, nagy R az egyetemes gázállandó, és T a hőmérséklet. Lássák ebben az egyenletben, ami egy rendkívül fontos momentum, és a világban ez hétköznapokban is léptenyomon tetten érhető, hogy a diffúzió sebessége a hőmérséklettől exponenciálisan függ. Ezért van az, hogyha diffúziót szeretnék produkálni egy anyagban, akkor a gyorsítás érdekében felmelegítem az anyagot. A hideg anyagban sokkal lassabban játszódik le a diffúzió, mint a meleg anyagban. Ez a Fick első törvénye, ez egy viszonylag stacionárius állapotot ír le, amikor a diffúziónak van egy állandó forrása és egy állandó nyelője. Például egy zuhatag tetejébe, hogyha belógatok egy sótömböt, akkor a lezúduló víz, illetve a sótömb állandó koncentráció gradiens produkál. De hogyha két nem azonos koncentrációjú fémet összeszorítok, és rá akarom venni az anyagot, hogy egyenlítődjön ki a koncentráció különbség, be fog következni, de ottan időben is változó lesz a koncentrációs szituáció, hogy ilyen bonyolultan fogalmazzak. Konkrétan a D0 érték fog állandóan változni, valamint a koncentráció gradiens értéke is állandóan változni fog. Ahogyan zajlik a diffúzió folyamata. És ezért Fick úr egy másik egyenletet is adott a folyamat leírására. Ami úgy hangzik, hogy parciális C per parciális T az egyenlő div D grad C. A C az továbbra is a koncentrációt, D a diffúziós együttható, T pedig az időt jelzi. De még az első törvényében a diffundált anyag mennyiségét vizsgálja, a másodikban látszik, hogy egy adott pontban a diffundáló anyag koncentrációjának időbeni változását adja. A koncentráció időbeni változását. Itt nyilván XYZ irányban, illetve adott koordináta pontokban érvényes koncentráció időbeli változásról van szó, illetve a koncentráció gradiens térbeliségét is kell ez alatt érteni, és ebben a felírásban az a szépség, hogy még a diffúziós együttható koncentráció függését is figyelembe tudjuk venni. Na cserében ennek az egyenletnek nincs zárt alakú megoldása. Javítani lehet a helyzetem, ha az ember a diffúziós együttható koncentráció függésétől eltekint, mert akkor, mint konstans értéket, a D-t ki lehet emelni, és D div grad C írásmóddal hozom ezt kifejezésre. Ebben az esetben még mindig a tér három irányában zajló diffúziót feltételezem. Na ez is egy combos számítógépet igényel, ha az ember ki akarja számolni. A valóságban a jó közelítésnek megfelel, például egy Rud esetében csak radiális irányú diffúziót feltételezve, vagy síklapon a sík felületre merőleges irányt feltételezve, csak egy irányt veszek figyelembe, akkor írhatom, hogy parciális C per parciális T az egyenlő D szer parciális négyzet C per parciális X négyzet például, ha csak X irányú diffúziót feltételezek, és most a parciális C per parciális T azt mutatja meg, hogy egy adott X távolságban a diffundált anyag koncentrációja hogyan változik idő szerint. Hát gondolom, aki már vizsgázott matematikából, csak ránéz az egyenletre, és rögtön tudja, hogy mi mit jelent. Ezek az egyenletek szolgálnak a diffúzió sebességének, folyamatának leírására, de megjegyzem, hogy ugyanilyen alakúak azok az egyenletek, melyek a hőtranszportot írják le. Nézzék meg! A Fick első törvényét, hogyha tükörben alkalmazom hőtranszportra, akkor azt kell írnom, hogy dQ per dt az egyenlő mínusz lambdászor ászor dt per dx, ahol Q a hőmennyiséget jelenti, ami időegység alatt az ászfelületen keresztül jutott, úgy, hogy a hővezetési tényező az lambda, és a termikus gradiens a dt per dx, illetve ebben az esetben parciális nagy T per parciális kis T az egyenlő div lambda szor grad t, ahol lambda most is a hővezetési tényező, a nagy t pedig a hőmérsékletet jelenti. A jelenség leírására azonos egyenlet szolgál. Köszönöm szépen a türelmüket, és hogy végigvárták, hogy ezt a gondolatkört még a mai előadáson lezárhattam. Köszönöm a figyelmet!